a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világ előtt álló jelenlegi nagy biztonsági kihívások megoldásában nem osztottak lapot az EU-nak, így jár az, aki háborúpárti álláspontot képvisel, aki szítja a feszültséget, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter kiemelte, kollégái továbbra is a háborús pszichózis állapotában vannak, így a budapesti békecsúcs kapcsán zavar, tanácstalanság és irigység uralkodott el, illetve mindennek a szánalmas leplezési szándéka, ahogy fogalmazott. A tárcvezető aláhúzta, ismét ki lett adva a jelszó, hogy még több pénzt és még több fegyvert kell küldeni Ukrajnába, és ahogy telik az idő, úgy válnak egyre esztelenebbé a számok és az ötletek. Ukrajna 60 milliárd eurót követel magának további fegyverkezésre, ez mintegy 24 ezer milliárd forint, jegyezte meg. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Tanács jogi szolgálata megalapozottnak találta a magyar javaslatot, amelynek értelmében szankciós listára kellene helyezni azt a három ukrajnai katonai vezetőt, akik felelősek a sok esetben halállal végződő kényszersorozásokért. Mindenre azt követően került sor, hogy Sebesnyi Józsefet toborzók agyonverték Ukrajnában. Megöli Magyarország ellátás biztonságát, ha az Unió ellehetetleníti az orosz energiahordozók importját, ez tény, amelynek semmi köze nincs a politikához, erről is beszélt a miniszter. Szijjártó Péter leszögezte, eddig két útvonalon keresztül érkezett kőolaj, de az uniós tervek értelmében felszámolnák ezek egyikét, a megmaradó infrastruktúra viszont nem tudja garantálni a biztonságos ellátásunkat. Olyan útvonaltól függenénk, ahol a tranzitdíj a háború kiterése óta megduplázódott, tette hozzá. A tárcvezető éles kritikával illette az Európai Bizottságot, amiért Magyarország és Szlovákia augusztus 22-i megkeresésére csak október 10-én 49 nappal később reagáltak, amikor is a két ország már közel volt a stratégiai tartalékok felhasználásához, a barátság kőolajvezetéket ért támadás és a tranzit leállását követően. Arra is kitért, hogy a magyarországi energiaexport az orosz bruttó hazai termék mindössze 0,2%-át teszi ki, ennek kiesése pedig alig, ha lehetetleníteni el a háború folytatását. Magyarországnak alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása, sorolta, hozzátéve, ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. Az ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész eljönni Budapestre, hogy bármilyen formában felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnökkel. Volodymyr Zelenszkij hozzátette mindazonáltal, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra. Emlékeztetett, ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta. A 2024-es év a magyar gazdaságban az infláció leszorításának éve volt, a pénzromlás mértéke 2023-hoz viszonyítva jelentősen csökkent, és az év nagy részében a jegybanki toleranciasáv felső részében alakult, mondta Varga Mihály jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank tavaly évről szóló üzleti jelentését ismertetve az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. 12 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a jelentésről szóló határozattervezetet. Országszerte zajlik a védekezés az amerikai szőlőkabócával és az általa terjesztett aranyszínű sárgaság betegséggel szemben, közölte az agrárminiszter. Nagy István a közösségi oldalán azt írta, a szőlőtőkéket veszélyeztető súlyos fertőzés miatt a hétvégéig több mint 8000 hektár szőlőt vizsgáltak át, eddig 3 milliárd 800 millió forintot különítettek el a védekezésre. A fertőzött ültetvények tulajdonosai a hatósági kényszerintézkedések miatt állami támogatást igényelhetnek. Kezdeményezték azt is, hogy az uniós alapból kiegészítve a károsultak teljes költségtérítésre legyenek jogosultak. Évvégig 101 új mentőautót vásárol az Országos Mentőszolgálat 9 milliárd forintért, jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter közölte, a kormányzásuk kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlag életkora 6 év alá csökkent. Az új autókból 20-at most mutattak be Budapesten a Hősök terén. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, kisebb esővel, záporral, sokfelé majd megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Az új szentek a hit lámpásaként sugározták Krisztus fényét. Leó pápa homíliája a vasárnapi szenti avatáson. A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek. A Szent Atya felhívása a Szent Mise végén. Leó pápa beszéde a portugál kollégium diákjaihoz. Legyen a házatok az Isten irgalmasság iskolája. Az új szentek a hit lámpásaként sugározták Krisztus fényét. Leó pápa homíliája. Vasárnap délelőtt Leó pápa a szentek sorába iktatott két végtanút, Pietro Tórót katekétát és Ignácio Sucrallac Maloyan püspököt, Maria Troncatti, Vincenza Maria Poloni és Carmen Rendiles Martinez szerzetesnőket, valamint Bartolo Longo és José Gregorio Hernández Cisneros világi hívőket. Az ünnepélyesztésén Leó pápa arra buzdított, hogy szüntelenül és állatotosan imádkozzunk, mert az igazi hit az imából táplálkozik. Az üdvösség az örök élet ajándéka, amelyet az atyától kapunk a fiú által a Szentlélek erejével. Isten mindenütt ott van, ahol az ártatlanok szenvednek, mindig meghallja az elnyomottak kiáltását, átölel bennünket, hogy ő hozzá hasonlóvá tegyen minket, tanított a szentbeszédében 14. Leó pápa. Kedves szivérek és nővérek, a kérdés, amely lezárja az előbb hirdetett evangéliumi szakaszt, megnyitja elmélkedésünket, amikor eljön az emberfia, gondoljátok talán hitet a földön?
Il figlio d'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?
Kezdte a homiliáját 14. Leó pápa. Ez a kérdés feltárja számunkra, hogy mi a legértékesebb az Úr szemében, a hit, vagyis az Isten és az ember közötti szeretett kapcsolat, szögezteli a Szent Atya, utalással az új szentek példájára, akik Isten kegyelmével ébren tartották a hit lámpását, sőt maguk is lámpásokká váltak, Krisztus fényét sugározva. A hit az anyagi és kulturális, tudományos és művészi javak felett áll. Nem azért, mintha meg kellene vetnünk ezeket a javakat, hanem azért, mert hit nélkül elveszítik értelmüket. Állapította meg a pápa, majd rámutatott, hogy az Istennel való kapcsolat rendkívül jelentőségű, mert Isten hozott létre mindent a semmiből az idő kezdetén, és a semmiből menti meg mindazt, ami az időben elmúlik. Egy hit nélküli földet atya nélkül élő gyermekek népesítenének be, vagyis üdvösség nélküli teremtmények lennének. Jézus Istennek emberré lett fia, éppen ezért teszi fel kérdését a hitről. Mi történne, ha a hit eltűnne a világból?
Se sparisse dal mondo, che cosa accadrebbe?
Az ég és a föld továbbra is olyanok maradnának, mint az előtt. De szívünkben nem lenne többé remény. A halál legyőzni mindenki szabadságát. Az élet utáni vágyunk a semmibe zuhanna. Istenbe vetett hit nélkül nem reménykedhetünk az üdvösségben. Jézus kérdése azonban csak akkor nyugtalaníthat bennünket, ha elfelejtjük, hogy maga Jézus tette fel. Az Úr szavai valóban mindig evangéliumok, vagyis az üdvösség örömhírének hirdetése, fejtette ki szentbeszédében Leó pápa. Ez az üdvösség az örök élet ajándéka, amelyet az Atyától kapunk a Fiú által a Szentlélek erejével. Éppen ezért Krisztus arról beszél tanítmányainak, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Mint ahogy nem fáradunk el a lélegzésben, ugyanúgy ne fáradjunk el az imádságban sem. Ahogyan a lélegzet a test életét táplálja, úgy az ima a lélek életét táplálja, a hit ugyanis imádságban nyilvánul meg, és az igazi ima a hitből él. Jézus egy példázattal mutatja meg nekünk ezt a kapcsolatot. Utalta a pápa a 29. évkezi vasárnap evangéliumi szakaszára. Egy bíró süket maradt egy özvegyasszony kérelmeire, de kitartása végül cselekvésre készteti. Első pillantásra ez a szívóság számunkra a remény szép példájává válik, különösen a megpróbáltatások és gyötrelmek idején.
La perseveranza della donna.
Az özvegyasszony állhatatossága és a bíró magatartása, aki kénytelen, kelletlen cselekszik, azonban egy provokatív kérdés készít elő Jézus részéről. Isten a jó atya, vajon nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? A pápa arra buzdított, hogy ezek a szavak visszhangozzanak lelkismeretünkben, az Úr azt kérdezi tőlünk, hisszük-e, hogy Isten mindenki számára igaz bíró? A fiú azt kérdezi tőlünk, hisszük-e, hogy az atya mindig a mi javunkat és minden ember üdvösségét akarja? Ezzel a kapcsolatban két kísértés próbára teszi a hitünket. Az első kísértés a gonosz botrányával merít erőt, azt sugalva, hogy Isten nem hallja meg az elnyomottak sírását, és nem érez könyörületet az ártatlan fájdalmával szemben. A második kísértés annak az igénye, hogy Istennek úgy kell cselekednie, ahogy mi akarjuk. Ilyenkor az imádság átadja a helyét egy parancsnak, hogy megtanítsuk Istennek, hogyan legyen igazságos és hatékony. Ő az ártatlan, aki különösen szenvedése idején így imádkozik, Atyám, ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Ugyanezek a szavak hangzanak el a mi atyánk imában, amelyet a mester hagyott ránk. Bármi is történjen, Jézus fiúként bízik az atyában, ezért mi az ő nevében hirdetjük. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, szeretett fia Jézus Krisztus által, idézte a pápa a római misekünk szavait a második eukarisztikus imával. Az egyház imája emlékeztet minket arra, hogy Isten mindenkinek igazságot szolgáltat, életet ajándékozza mindenkinek. Így, amikor az Úrhoz kiáltunk, hol vagy? Ezt az invokációt imává alakítjuk, és felismerjük, hogy Isten ott van, ahol az ártatlan szenved. Krisztus kereszte feltárja Isten igazságosságát, ami a megbocsátás. Isten látja a gonoszságot, és magára véve megváltja azt. Amikor keresztre feszít bennünket a fájdalom és az erőszak, a gyűlölet és a háború, Krisztus már ott van értünk és velünk a kereszten. Nincs olyan sírás, amelyet Isten ne vigasztalna meg. Nincs olyan könny, amely távol állna a szívétől. Az Úr meghallgat minket, magához ölel minket olyannak, amilyenek vagyunk, hogy átalakítson minket olyanná, amilyen ő. Aki azonban visszautasítja Isten irgalmasságát, továbbra is képtelen rá, hogy irgalmat gyakoroljon embertársai felé. Aki nem fogadja el a béke ajándékát, nem tud békét adni másoknak.
Ora comprendiamo che le domande di Gesù.
Így megértjük, hogy Jézus kérdései erőteljes felhívásokat jelentenek a reményre és a cselekvésre, amikor az emberfia eljön, talál-e majd hitet Isten gondviselésében? Ez a hit tartja fenn elkötelezettségünket az igazságosság mellett, mert hisszük, hogy Isten szeretetből üdvözíti a világot, megszabadítva minket az elkerülhetetlen végzetbe vetett hittől, a fatalizmustól. Tegyük fel tehát a kérdést magunknak, amikor halljuk a rászorulók hívását, tanúi vagyunk-e az Atya szeretetének, ahogyan Krisztus tanúskodott róla mindenki számára? Ő az alázatos, aki a hatalmaskodókat megtérésre hívja. Ő az igaz, aki igazzá tesz minket, ahogy az új szentek életében is láthatjuk, akik nem hősök vagy valamilyen eszme szószólói, hanem hiteles férfiak és nők, hangsúlyozta az Atya, ma sorra vette az új szenteket. Krisztusnak ezek a hűséges barátai hitük miatt lettek végtanúk, mint Ignácio Sukrallak Málujan püspök és Péter Tórót katekéta. Az evangélium hirdetői és misszionáriusok voltak, mint Mária Troncatti nővér, karizmatikus rendalapítók, mint Vincenza Maria Poloni nővér és Carmen Rendiles Martinez nővér. Buzgó szívükkel az emberiség jótevői voltak, mint Bartolo Longo és José Gregorio Hernández Cisneros. Leó pápa azért fohászkodott, hogy közbenjárásuk segítsen minket a megpróbáltatások idején,
la loro intercessione ci assista nelle prove,
és példájuk inspiráljon bennünket a szentévállás közös hivatásában. Miközben e felé a cél felé zarándokolunk, imádkozunk fáradhatatlanul és állatatosan tartsunk ki abban, amit megtanultunk és szilárdan hiszünk. A földi hit így támogatja az ég reményét. A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek. Leó pápa felhívása a szentmise végén. 14. Leó pápa Szűz Mária és az új szentek közbenjárásáért fohászkodott, hogy megvalósuljon a béke minden háborús területen. A missziós világnapon Isten áldását kérte a remény misszionáriusaira, akik elviszik az evangélium örömét mindazokhoz, akik még azt nem ismerik. A szentiavatási misét követően az úrangyala elimádkozása előtt Leó pápa köszönetét fejezte ki a Szent Péter teret megtöltő mintegy 70 ezer hívőnek, mindenkinek, aki részt vett a szertartáson, amely az életszentség nagy ünnepe volt. Köszönetet mondott a jelenlévő bíborosoknak, pátriárkáknak és püspököknek, továbbá elismeréssel üdvözölte Sergio Mattarella, olasz köztársasági elnököt, és Joseph Khalil Aoun, libanoni államfőt, valamint a hivatalos küldöttségeket, kiemelve Örményországot és Venezuelát. A pápa örömmel köszöntötte vasárnap szenti avatott szerzetesnők által alapított rendek tagjait, valamint az új szentek karizmájától ihletett közösségeket és egyesületeket, megköszönve részvételüket. A zarándokokat üdvözölve kiemelte a csodák ura testvériséget,
in particolare alla Hermandad del Señor de los Milagros,
amelynek tagjai hagyományos körbenetet tartottak, végighaladva a Szent Péter Bazilikához vezető Via della Conciliazione úton, hogy a Szent Péter téren részesüljenek a pápa áldásában. A szentmisét követően pápa mobilián végzett körútja során 14. Leó pápa megállt a perui hívek védőszentjének, a csodák urának kegyképe előtt. A szentatya emlékeztetett rá, hogy az egyház ezen a vasárnapon tartja a missziós világnapot.
Oggi ricorre la giornata missionaria mondiale.
Az egyház a maga egészében misszionárius, de ma különösen azokért a férfiakért és nőkért imádkozunk, akik mindent maguk mögött hagytak, hogy elvigyék az evangéliumot azokhoz, akik még nem ismerik. Ők a remény misszionáriusai a népek között.
Sono missionari di speranza tra le genti,
mondta Leó pápa, az Úr áldását kérve rájuk. A Szent Atya ezután aggodalmának adott hangot a Myanmarból érkező fájdalmas hírek miatt, amelyek civileket és infrastruktúrákat is sújtó folyamatos fegyveres összecsapásokról és légi bombázásokról számolnak be. A pápa közel áll mindazokhoz, akik az erőszak, a bizonytalanság és a sok nehézség miatt szenvednek. Megújította szívhez szóló felhívását az azonnali és hatékony fegyverszünet érdekében. A háború eszközei adják át helyüket a béke eszközeinek, befogadó és konstruktív párbeszéd révén. A Szent Atya végül Szűz Mária és az új szentek közben járására bízta szüntelen imánkat, hogy valósuljon meg a béke a Szentföldön, Ukrajnában és más háborús területeken. Isten adjon a felelősöknek bölcsességet és kitartást, hogy haladjanak előre az igazságos és tartós béke keresésében.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Leó pápa beszéde a portugál kollégium diákjaihoz. Legyen a házatok az Isten irgalmasság iskolája. A Szent Atya október 20-án hétfőn délelőtt fogadta a konzisztórium teremben a pápai portugál kollégium 60 fős csoportját, előjárókat és diákokat. Hozzájuk intézett beszédében az egyház egyetemességéről és Isten irgalmasságáról emlékedett, kérve, hogy őrizzék meg az alapítás lelkületét, Jézus szent szívének a szeretetét. Leó pápa beszéde kezdetén felidézte a 125 évvel ezelőtti alapítást, amikor 13. Leó pápa a portugál püspökök kezdeményezésére megalapította a pápai portugál kollégiumot, majd hangsúlyozta. A missziót mindig szem előtt tartó egyház a szinodalitás stílusával hűségesen megéli az egyház lelki tapasztalatait, és erőt meri belőle közössége egy gyarapítására. Amikor az emberi fejlődés javára és Isten dicsőségére meghallgatjuk egymást, tiszteletben tartva a Szentlélek sugallatait, mind jobban felismerhetjük az idők jeleit, és együtt dolgozhatunk Krisztus országa építésén. Itt Rómában pedig a teológiai tanulmányok végzése közben mind jobban gyakorolhatjuk egymás meghallgatásának a művészetét, buzdított a Szent Atya. A portugál kollégium alapítása éppen az 1900-as jubileum évében alkalmat kínál arra most, hogy a római tartózkodás két dimenziójáról elmélkedjünk, az egyház egyetemességéről és Isten irgalmasságáról. A jubileumok teszik lehetővé ugyanis, hogy tanulj legyünk nagyon sok zarándok érkezésének, amely elmélyíti az egyház egyetemességének a megtapasztalását, együtt a helyi egyházak magukkal hozott kulturális gazdagságának, lelkipásztori örömeinek a tanúságtételével, amit az Úr ajándékaként fogadunk. A jubileumi évek másfelől pedig lehetőséget adnak arra, hogy intenzívebben tudatosítsuk a Krisztus szívéből áradó irgalmasság ajándékát, mert éppen a Szent Szív tisztelete jellemezte kezdettől fogva a portugál kollégium történetét, ami még a címerében is megjelenik. Az első diákok pedig neki szentelték magukat. Leó pápa ezért arra biztatta a portugál kollégium diákjait, hogy tegyék ezt továbbra is, bízzák életüket az Úr Jézus szent szívére. A Jézus szívének szentelt kollégium az Isten irgalmasság iskolája.
E scuola della divina misericordia.
Amelyben a diákok a szeretett tanítványt követik, hallgatnak Isten szeretetének szívdobbanásaira, és így lesznek mindinkább hasonlóvá a jó pásztorhoz. A fárasztó munkanapok után álljatok meg az Úr jelenlétében, kérte a pápa. Kérjetek tőle olyan szívet, amely képes szeretni az egyházat, ahogyan ő szerette. Ragaszkodjatok az Úr Jézushoz, az ő szavának hallgatásában, a szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében, az imádásban, a lelki megkülönböztetésben és a testvéri kedvességben egymás közt, kérte tőlük Leó pápa. Itt Rómában teremtsetek magatoknak egy olyan otthont, egy családias légkört, amiről 1970-ben Szent VI. Pápa beszélt a Szent Péter Kollégium diákjainak. Mi is egy ilyen otthon? Kérdezte. Nem is olyan könnyű meghatározni. Nem szálloda, ahova idegenek jönnek és mennek, nem is valamiféle panzió, annál bensőségesebb és személyesebb. Olyan kollégium, amely igazi közösséget és barátságot teremt, a lelkek egységét, amely már itt kezdődik, már itt tapasztalható, de amire a jövőben, amikor szétszélettek a világban, a katolicitás jegyében, majd mindig emlékezhettek, és azt újra megélhetitek. Legyen tehát a kollégiumotok az életháza, szólt a pápa, majd arra buzdította a portugál kollégium diákait, hogy a rózsafűzér októberi hónapjában kérjék a fatimai szűzanya közbenjárását a pápáért, az egyházért és a békéért. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget József történetéről és Alakok Szent Margit életéről.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai napom Jákob fiai közül a legfiatalabb, József az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irigységgel, álmokkal és Isten különleges tervével. Tehát az Ószövetségben vagyunk most, folytatjuk a kis történetünket Jákobtól. Jákob álmot látott. Mi volt az álom?
Hogy egy létra a földet és a mennyországot kötötte össze.
Mit jelentett, hogy az angyal a létrán fel és lejárt? Azt, hogy Jákobot nem hagyja el az Úr, az Isten, annak ellenére, hogy cselt követett el, ugye az elsőszülöttségi jogot ő saját magának rendezte el, és ezért menekülnie kellett. És a menekülés során nem csak ezzel az angyallal, hanem még egy angyallal találkozott álmában, akivel mi történt?
Egy éjszaka egyedül volt a sátrában. Ekkor megjelent egy idegen, és viaskodni kezdett Jákobbal. Hajnalig küzdöttek. De nem bírták legyőzni egymást. Végül az ismeretlen kificamította Jákob csípőjét, s ő erőtlenül eléroskadt. És akkor az angyal ezt válaszolta neki. Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek fölött fogsz győzni. Ezután ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.
És akkor mi történt Jákobbal? Ugye elmenekült Lábánhoz, a nagybátyjához, és a nagybátyjánál szolgált. Lackó.
7 évig szolgált Lábánnal, és aztán Lábán egyszer megkérdezte tőle, hogy mit szeretne tőle kérni, és akkor Jákob pedig azt mondta, hogy Ráhelt szeretné, mert megszerette.
Megszerette a lányát. És ezután mi történt? Fruzsi.
Mondta Lábán, hogy Leát adja neki, de hogyha 7 évig még nála dolgozik, akkor odaadja neki Ráhelt.
Ez egy csel volt tulajdonképpen az ő életében, úgymond visszakapta majdnem azt, amit ő csinálta testvérével, mert ugye megharagudott rá Ézsau. Elvette feleségül tehát először Leát, és született Leától több gyermeke, aztán pedig Ráhelt is, őtől le is született több gyermeke. Ráheltől született József nevű gyermeke, meg Benjamin. József volt az, akit nagyon-nagyon szeretett az apukája Jákob. Innen folytatjuk a történetet. Jákob Józsefnek mit csináltatott?
Jákobnak 12 fia volt. Közülük Józsefet különösen szerette, és kivételezett vele, mivel idős korában született. Nem kellett annyit dolgoznia, mint a többieknek, s ráadásul egy szép tarka köntössel is megajándékozta őt. Ezért testvérei megharagudtak Józsefre. A fiú időnként híreket hozott apjának testvérei viselt dolgairól, s ez bizony nem tetszett nekik. József egyszer különös álmat látott. Kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém fölegyenesedett, a ti kévéitek meghajoltak az én kévém előtt. Testvérei rosszallóan jegyezték meg. Talán királyunk akarsz lenni, s fölöttünk uralkodni.
A testvérei irigyek voltak rá. Lackó.
Történt pedig, hogy József bátyai Sikemben legeltették atyuk nyájait. Izrael akkor magához hívotta Józsefet, és azt mondta neki, a bátyáid nem Sikemben legeltettek-e? Menj hozzájuk, nézd meg, hogy vannak ők és a juhuk, hogy hírt hozz róluk. Mikor azonban a bátyái a távolból meglátták a közeledő Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik, és azt mondták, íme jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy a fenevad falta fel, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor az álmából. Meghallotta ezt Ruben, és megmentette Józsefet a kezükből, mert azt mondta, ne üssük agyon, ne oncsatok vért, vessétek be ebbe a kútba, de kezet ne emeljetek rá. Azért mondta ezt, úgy utána megszabadítsa Józsefet, és hazavigye az atyukhoz. Amikor azután József odaért, letépték róla a cifra ruháját, megravatták, és belevetették a kútba. De a kút üres volt és száraz. József bátyái ezután leültek kenyerezni, és felemelve szemüket meglátták, hogy egy kereskedő karaván érkezett. Júda ekkor azt mondta, mi hasznunk van abból, ha megöljük testvérünket és eltitkoljuk? Gyertek, adjuk el kereskedőnek, és ne emeljük rá a kezünket. Testvérei hallgattak rá, kivették Józsefet a kútból, 20 ezüstpénzért eladták a kereskedőnek, azok pedig elvitték Egyiptomba.
Hazavitték a köntöst az apukájuknak, Jákobnak, és mutatták, hogy sajnos meghalt a te fiad. Mi történt Józseffel Egyiptomba?
A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó fő testőrének. Az úr azonban Józseffel volt. Így szerencsésen járt az egyiptomi főember házában. Látta Potifár, hogy bármit cselekedjék, új szolgája, az úr mindent sikeressé tesz a kezében. Ezért igen megkedvelte Potifár Józsefet, háza felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. És attól az időtől fogva, hogy József viselte Potifár házának minden gondját, megáldotta az úr az egyiptomi főember házát és gazdagságát, és Potifárnak semmire sem volt gondja, csak az ételre, amelyet megvett.
Hallottátok a történetben, hogy Isten mindig vele volt. Egyiptomba is ugyanúgy gondoskodott róla, és jó helyre került Potifárnak, szolgálója lett, illetve fő gazdasági vezetője. Ezután csak történt egy rossz dolog. Mi történt?
József szép arcú és szép termetű ifjú volt, Potifár felesége pedig szemet vetett rá, és azt mondta neki, háj velem! Azt felelte azonban József. Senki sincs nálam már nagyobb az uram házában, és tőlem semmit sem tiltott el, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogy védkezhetném Isten ellen?
Potifár felesége beárulta őt, azt mondta a férjének, hogy József ővele volt, és Potifár megharagudott, őt börtönbe vetette. Tulajdonképpen egy rágalom volt, mert nem volt igaz. József nem akart bűnt követni el, és ő nem akart ebbe belemenni. De a feleségére hallgatott Potifár, és börtönbe vetette Józsefet. Mi történt aztán a börtönben?
Az úr azonban Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvessé tette a tömlöc tartó előtt. Az pedig a foglyokat Józsefre bízta, és semmi gondja nem maradt velük, mert az úr szerencsésé tette József minden dolgát.
Józsefet eladták Egyiptomba, ahol Potifár a fáraó egyik főtisztviselője szolgálatába került, bár nagyon nehéz helyzetben volt, de József hűséges maradt az Istenhez, és mindenben, amit tett, sikeres volt. Potifár hamar felfigyelt rá, és egész házának felügyelővé tette. Milyen nehéz lehetett szerintetek ez József számára, de még a börtönben is Isten vele volt, és ott is fontos feladatot kapott. Tudjátok, hogy hogyan került ki a börtönből? Fruzsi?
Álmokat fejtett meg.
Így van. Milyen álmok voltak ezek? Kiknek az álmai?
A fáraói és a főpohárnoki.
Így van, a főpohárnok is bent volt a börtönbe, először megfejtette az ő álmát, és amikor a főpohárnok kikerült a börtönből, akkor szólt a fáraónak, mert a fáraó is álmot látott. Mi volt az álom?
Történt pedig két esztendő múlva, hogy a fáraó álmot látott. Egybe hívotta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta közülük megfejteni. Ekkor a főpohárnok megemlékezett Józsefről, és elmondta a fáraónak, hogy az ifjú héber szolga miként fejtette meg az ő álmukat. A fáraó nyomban magához rendelte Józsefet. Hamarjában kihozták a tömlöcből, megborotválták, újruáltattak rá, majd bevezették a fáraó elé. Így szólt Józsefhez a fáraó. Azt beszélik rólad, hogy értesz az álmokhoz, és meg tudod őket magyarázni. József pedig azt felelte a fáraónak. Nem én mondom meg, hanem Isten, hogy mi az, ami a fáraónak javára van. A fáraó akkor elbeszélte álmát Józsefnek. Álmomban folyó vízpartján álltam, és a folyóból hét kövér és szép tehén jött ki, és a nádasban legeltek. Utánuk pedig hét másik tehén jött ki a vízből, de azok nagyon ösztövérek és rútak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hasonlóan hitványokat, és ezek az ösztövér tehenek elnyelték a hét kövér tehenet. Nem látszott azonban rajtuk, hogy megették volna a kövér teheneket, mert épp olyan rúttak maradtak, mint azelőtt.
Mit jelent az, hogy rúttak maradtak?
Hát a csúnyák.
Csúnyák, így van. És mit jelentett ez az álom?
Ez az álom azt jelentette, hogy 7 év bőséges esztendő következik, de utána 7 válságos év jön.
Így van, pontosan az egész világon éhínség lesz. Megfejtette az álmot József. Ennek hatására a fáraó Egyiptom kormányzóvá tette őt, József nagyon bölcs volt, és felkészítette az országot az éhínségre. De mit gondoltok, mi történt ekkor a testvéreivel Kánaán földjén?
Kánaán földjén is már alig volt gabona, és akkor testvérei hallották, hogy Egyiptomba meg elraktároztak, mert tudták, hogy válságos év következik, és akkor elmentek Egyiptomba jó hosszú útra.
Így van.
Hogy kérjenek az egyiptomi helytartótól egy kis gabonát.
Így van, vásároljanak gabonát, nagyon jó, és el is mentek, és ott a kormányzó, éppen az ő testvérük volt, de felismerték őt az egyiptomi ruhában? Luca?
Nem.
Nem ismerték fel. És hogyan történt tovább?
A fáraónak megtetszett József okos beszéde, és így szólt, téged bízlak meg a munka szervezésével. Egész Egyiptom földje fölé rendellek. Népem köteles engedelmeskedni neked. S valóban a bő termést hozó évek után nagy szárazság következett az egész föld kerekségen. Józsefnek köszönhetően Egyiptomban volt bőven gabona a raktárban. Kánaán földjén azonban éhínség volt. Jákob ezért megbízta fiait, hogy menjenek Egyiptomba gabonát vásárolni, hogy éhen ne haljanak. Mikor József elé vezették őket, mélyen meghajoltak előtte. József felismerte testvéreit, de nem mutatta ezt, hanem keményen szólt hozzájuk.
Tehát beteljesült az első álom, Fruzsi?
Igen.
Mert mit csináltak a testvérei?
Meghajoltak.
Így van, meghajoltak a fáraónak a fő embere előtt. Mit érezhetett József, amikor meglátta a testvéreit? Lackó?
Szerintem nagyon örült, de biztos azért kicsit mérges is volt rájuk.
Így van, és azért is és egy akkor... kicsit tartotta magát, és hallottátok a történetben, olyan keményen felelt. Igen, Lackó?
József felismerte bátyáit, de nem árult el magát, és keményen szólt hozzájuk. Honnan jöttetek? Testvérei pedig így feleltek. A Kánaán földjéről jöttünk eleséget vinni. József pedig azt mondta nekik, kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglessétek. Igaz emberek vagyunk, feleltek erre József bátyái. Soha nem voltak kémek, te szolgáid. 12 vagyunk testvérek, egy ember fiai. A legkisebbik az atyánknál maradt Kánaán földjén, az egyikünk pedig nincs már meg. József pedig azt felelte nekik. Úgy van, amint mondtam, kémek vagytok, de próbára teszlek benneteket. Egyik őtöket nem engedem el, míg ide nem hozzátok, én hozzám a legkisebbi köcséteket, és ha itt tetszek, azzal igazoljátok szavaitokat, és nem haltok meg. És amint mondta, tömlözbe vetette Simeont.
Így van, az egyik testvérét. Hazamentek a bátyai Jákobhoz. Otthon pedig otthon volt Benjamin, és Benjamin ki volt nekik?
A legkisebb testvérük.
Igen.
És elmeséltek mindent Jákobnak, és azt mondta Jákob, hogy majd mehet. Nagyon nehezen engedte el Benjamint, amikor következőleg mentek.
Igen, mert miért engedte el nagyon nehezen? Luca?
Mivel már ugye a kedvenc fia, József ugye...
Meghalt, igen, ő úgy gondolta.
Igen, így ugye Benjamint se akart elengedni.
Így van, pontosan. És nagyon sajnálta, de muszáj volt, mert a 7 év alatt még mindig kellett nekik gabona, és el kellett újra menni Egyiptomba. Hazamentek, és elhozták Benjamint is.
Adott megint nekik gabonát.
Igen.
Az összes testvérnek. De amikor a testvérek elindultak, a József szolgálója belerakta a Benjamin zsákjába az ezüst poharát.
Így van, József. Igen, elrejtette, hogy ne vegyék észre. Aztán elindultak, és utánuk engedett egy szolgát azzal, hogy keressék meg az ezüst poharat, mert azt mondta nekik, hogy elloptátok. És akkor kinek a zsákjába találták meg? Luca?
Benjamin.
Fruzsi, akkor folytasd a történetet.
Ha valakinél megtalálod, halljon meg, miután Benjamin zsákjából került elő a pohár, a testvérek összetörten mentek vissza Józsefhez. József szigorúan kérdőre vonta őket, majd így szólt, Benjamin itt marad és szolgám lesz, ti hazamehettek. Ekkor Júda előlépett és töredelmesen elmondta Józsefnek, hogyan adták el testvérüket, apjuk kedvenc fiát.
Igen, ekkor vallották be, hogy volt nekik még egy testvérük. Na és ekkor József már sírva fakadt, Lackó.
És elmondta nekik, hogy ő a testvérük. És akkor a testvérek nagyon megijedtek, hogy akkor most mindannyiunk meg fog ölni, mert hogy mit csináltak vele a gyerekkorukban, és akkor utána megmondta József, hogy gyertek, és akkor vendégül látlak titeket.
Így van, megbocsájtott nekik, nagyon jó. Pedig ez nem volt könnyű. Szerintetek könnyű volt Józsefnek megbocsájtani? Nem volt egyáltalán, de lehetett volna dühös is, és nagyon rosszat tehetett volna velük, de József nem így reagált, hanem ő megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesítette a családot. József elmondta, hogy én vagyok a ti testvéretek, és szólt, hogy apátokat is hozzátok magatokkal, és itt Egyiptomba telepedjetek le, és ő itt mindennel ellátta őket. És így kerültek József testvérei, meg atya, meg anyja Egyiptomba. József története nagyszerű példa a megbocsájtásra. Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik. Viborka. Ő különösen szerette Józsefet, és színest köntöst adott neki.
Jákob.
Nagyon jó, köszönöm. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Lackó?
József.
Igen. Ki volt az, aki testvére védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Fruzsi.
Róben.
Igen. Ki volt a legkisebb testvér? Bíborka.
Benjamin.
Igen. Kit kért József meg, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Luca.
Egy szolgát.
Igen, pontosan. Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Kik ők? Laci.
A testvérei.
Így van. Ő volt az, aki álmot látott a 7 kövér és 7 sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehetett ő? Léna?
A fáraó.
Igen, pontosan. És ki volt az, aki megvette őt, megvásárolta őt egy egyiptomi kereskedő? Laci.
Potifár.
Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet, ugye láttátok? Mondjatok két példát a történet alapján, amikor nem hagyta el Isten Józsefet. Lackó.
Az például Potifár vásárolta meg, hogy kiszabadult a börtönből.
Így van, pontosan. Mert hogyha nem szabadult volna ki, ugye, akkor lehet, hogy még mindig ott raboskodott volna, de mivel álomlátó volt, de azt is a történetben nagyon szépen olvastátok, hogy nem ő fejtette meg az álmot, hanem az Isten sugallta neki, hogy mit mondjon, és ő adta a válaszokat. És akkor így a fáraó is bízott benne. Volt még a testvérek közül egy lány nevű testvérük is, ott hogy hívták ki? Ki tudja? Biborka.
Dina.
Így van. És József pedig meg Benjaminnak ki volt az anyukája?
Rákel és Leának a 10 fiú.
Így van, pontosan. A műsorunk második részében áttérünk Alakuk Szent Margitra, akit ugyanúgy októberben ünnepelünk, október 16-án van az ő emléknapja. Alakuk Szent Margit 1647. július 22-én született egy francia faluban. 1655-ben édesapja halála után a Klarisszák kollégiumába adták, ahol azonban nem maradhatott hosszú ideig, mert súlyos beteg lett. Gyermekbénulást támadta meg. Betegsége 4 évig tartott, majd váratlanul és hirtelen csodás módon felgyógyult. Közben a Laurek-Róri birtok kezelését Margit anyai nagybátyja vette át, akinek családja cselédként bánt Margittal és édesanyjával. 1665-ben anyja férhez akarta adni, hogy kiszabadítsa ebből a megalázó helyzetből. Margitban viszont gyermekkorától kezdve jámborság és szemlélődő imádságra való hajlam mutatkozott. Szerette a magányt és az egyedüllétet. Hosszú órákat töltött az imádságban. Kemény testi vezeklést végzett. Néhány rendkívüli misztikus jelenség is mutatkozott már ima életében. Ez azt jelenti, hogy megjelent neki Jézus, és ő vele beszélgetett. És tulajdonképpen az imában mindig átszellemült. Lackó.
1667-ben egy magán kinyilatkoztatás hatására meghozta a döntést. Szerzetbe lép. Sem édesanyja, sem bátyja nem támogatták a szándékát, és végül 1671-ben vonulhatott csak kolostorban, mégpedig a Paray Limonival vizitációs apácái közé.
Én jártam ott Paray Limoniárban, ez Franciaországban van, hoztam nektek fényképet is róla, és én láttam, hogy melyik kolostorba került ő. És hál' Istennek sikerült az ő terve, hogy nem ment férhez, hanem szerzetes nővé lett. Léna.
A noviciátus ideje alatt tovább folytatódtak a belső életét kísérő rendkívüli jelenségek, és megszakítás nélkül Krisztus lelki látásában élt. Előjáróit nyugtalanította állandó Istenbe merültsége. A szünet nélküli félig extatikus állapot ezért komoly vizsgálatoknak vetették alá.
Látták rajta, hogy átszellemült, hogy az Istennel beszélget közben. És a nővérek nézték, hogy mi lehet a baj, és vizsgálatokat végeztek rajta. Orvoshoz küldték, hogy ki kell vizsgálni, hogy nem-e megbojdult a feje vagy valami. Lackó.
A fogadalomtétel előtti napon például kirendelték, hogy vigyázzon a kolostor szamaraira. Ő zokszó nélkül engedelmeskedett, és miközben a szamarakat őrizte, egy bokorba húzódva imádkozott, ahol rendkívüli megvilágosodást kapott Jézus kényszenvedéseiről.
A legrosszabb dolgot adták neki ki feladatként, hogy a szamarakra kellett vigyázni. Na most gondoljátok el, ő szeretett volna imádkozni a kápolnába, szeretett volna Istennel beszélgetni, közben kiküldték olyan megalázó munkára, na, jól leszel te szamárőrzőnek. Laci.
Az újabb és újabb kinyilatkoztatások pedig mind határozottabb és világosabb tartalmat nyertek. Egyik legmegrázóbb látomása az volt, amelyben Krisztus szeretettől lángoló szívét látta. Ez valószínűleg új napján történt 1674-ben.
1675. februárjában a jezsuita Claudella Colombé híre lett vizitációs apácák előjárója és Margit Mária nővér lelkiatya. Miután megnyugtatta a nővér, a kapott kegyelmek valódiságáról Margit Mária feltartta neki vágyát és küldetését, mely szerint Jézus szíve tiszteletét kell terjesztenie.
Így van, tehát 1674-ben volt egy látomása úrnapján, hogy Krisztus így kitárt kézzel áll előtte, és a szívét mutatja, lángoló szív. És ekkortól kezdve ő elmondta ennek a lelki atyának, Kolumbi atyának, és Kolumbi atya megnyugtatta őt, hogy ez tényleg igaz, és valódi látomásod lehetett, és terjeszd ezt a Jézus szíve tiszteletet. Bíborka.
1675. június 15-én úrnapja 8-ában történt látomásában az Úr Krisztus azzal bízta meg, hogy gondoskodjék szent szívének ünnepéről. Június 21-én Margit Mária nővér és La Colombére atya is felajánlották magukat Jézus szent szívének.
Igen, itt is van Jézus szíve templom Egerben és Mezőkövesden is, és minden nyáron, júniusban van az ő ünnepe, Jézus szíve tiszteletére felszentelt templomnak az ünnepe. Lackó.
1676. szeptember végén La Colombére atyát Angliába küldték. Távozása után a nővértársak ellenségeskedései ismét fellángoltak Margit Mária ellen. La Colombére atya 1682. február 15-én meghalt. 1684-ben jelent meg Lelki magmába szállás című könyve, amely által széles körben ismertetté váltak Margit Mária nővér magánkinyilatkoztatásai is. Ez a könyv nagyban hozzájárult a Jézus szíve tisztelet elterjedéséhez.
Tehát Kolumbé atya meghalt, de meghagyta egy könyvében, hogy bizony ezek a magánkinyilatkoztatások igazak, és Jézus szíve tisztelői legyenek az emberek. És ennek a tiszteletnek a terjesztését Margit Mária nővért, alakú szent Margitot bízta meg. Margit Mária nővér 1690. október 17-én halt meg, ezért október 16-án ünnepeljük az ő liturgikus napját. Halála napját előre megmondta, 9. Pius 1864. április 24-én boldoggá avatta, és 15. Benedek pedig 1920. május 13-án szenté avatta. Ünnepét 1929-ben vették fel a római naptárba. 1969-ben antiókiai Szent Ignác miatt egy nappal korábbra helyezték át. Azért, mert antiókiai Szent Ignácnak október 17-e a napja, és őt pedig október 16-ára helyezték. Alakú Szent Margit életének és látomásainak leghitelesebb forrása saját önéletrajza. Sokszor leírta, hogy miket látott, és hogyan látta Jézust. Kérünk Istenünk! Árazd reánk azt a lelkületet, amellyel alakuk Szent Margit Máriát megajándékoztad, hogy Krisztus mindennél nagyobb szeretetét megismerjük, és örvendezzünk isteni életében való részesedésünknek, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. És zárjuk a mai hittanóránkat egy köszönettel.
Köszönöm Istenem, hogy mindig velem vagy, és nehézségekben is segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsássuk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád.
Azt szeretném kérni tőletek, hogy ezen a héten ne bosszankodjunk, vagy ha valami idegesít, és nem mennek úgy a dolgaink, ahogy szeretnénk, akkor bízz az Istenre minden gondodat, jó? Ezzel zárjuk a hittanórát. Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöket, most és halálunk óráján, Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, Amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Szabó Magda a Danaida című írásának 5. részét, majd Mit tegyek című műsorunkban dr. Nagy Veronika A Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény igazgatója előadását hallgathatják meg, melynek címe Szakrális helyek Bódi Mária Magdolna életében. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban a szívelégtelenségről beszélgetünk dr. Szilágyi Attilával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának főorvosával. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a Szent István Rádió 25, illetve a Szent István Televízió 14. születésnapja alkalmából bemutatott hálaadó szentmiséről hozzuk el önöknek Ternyák Csaba egriesek szavait, ezután a Juhari Zsuzsanna díj kiírásáról Németh Csabát, a Tudományos Újságíró Klubja elnökét idézzük, az adás végén a legújabb irodalmi Nobel-díjasunkról, a karácsony előtti könyvdömpingről, író-olvasó találkozókról beszélgetünk Kondás Vilmossal, a Miskolci Géniusz könyváruház tulajdonosával. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap 6 óra előtt várjuk önöket. A mai adás szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az Úr így szólt, hallottátok, mit mondott az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De mit gondoltok, amikor eljön az ember fia, talál-e hitet a földön? Olvasom a Lukács evangéliumban. A modern fejlődés, amelyből az a vágy is fakad, hogy önmagunkra találjunk, ezt a vágyat fel is kelti, meg el is nyomja. Tudatossá teszi, de egyben megcsúfolja. A nyugtalanság, a lárma, ez a lázas állapot, a szétszórtság, a tömeghatás az ember bensőségét fenyegetik. Hiányzik az embernek a hallgatás, a saját belső valóságával való párbeszéd, hiányzik a rend, az ima, a béke, hiányzik az igazi énje. Azt szeretném, ha egy magas hegyre állhatnék, ahonnan az egész világ meghallaná hangomat, akkor olyan hangosan kiáltanék, hogy mindenki hallja, ó emberek, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima a világ tengelye. Uram, add, hogy boldogságomat benned keressem, s ne csak az emberekben és a dolgokban. Hisz csak te tudsz tartósan boldoggá tenni, és általad nyernek a világ javai dupla értéket. Uram, szereteted és kegyelmed legyen örömeim forrása, és add meg az erőt, hogy mindig barátságos és jó legyek. És ezért add meg nekem a vidámságot, az öröm és a jó szórakozás iránti érzéket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott, nappali fény.
változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.